Itt a Médiakutató Podcast, és az első adásunkat annak a kérdésnek a megvitatására szánjuk, amennyire persze ez lehetséges a szűk keretek között, hogy jobb vagy rosszabb lett-e a társadalom az elmúlt évtizedekben a komputereknek köszönhetően. A vendégek Pintér Robels, információs társadalomkutató, és Tófalvi Tamás, médiakutató. Én pedig Bajomi Lázár Péter vagyok, médiakutató. A beszélgetés persze belterjes, amennyiben mindketten tagjaik a médiakutató szerkesztőségének. A háttérről talán annyit érdemes fölvázolni bevezetésféleképpen, hogy amióta van média, vannak optimisták és vannak pesszimisták, akik az újabb és újabb kommunikációs technológiák társadalmi hatásával kapcsolatban fogalmaztak meg merész jóslatokat, és ez így van az internettel vagy a webbel kapcsolatban is. Az optimisták, például Vannevar Bush vagy Ted Nelson és a Complib mozgalom alapvetően azt várták, hogy a komputereknek köszönhetően a társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítődnek, a társadalmi helyzettől, földrajzi helyzettől függetlenül mindenki hozzáférhet a tudáshoz, a komputerek hálózatának köszönhetően, tehát egyfajta aranykor köszöntene majd be. És aztán vannak a pesszimisták, akik attól óvják a társadalmat, hogy a technológia rabjaivá válnak. Itt talán az egyik leglátványosabb példa a Kubrick-féle 2001 űrodüsszeja, amely film arról szól, hogy egy űrhajó utasai egymás után halnak meg, mert hogy a számítógép, az űrhajó maga, a mesterséges intelligencia átveszi az uralmat fölöttünk, és egyenként likvidálja őket. És ezek a pesszimista jóslatok ugye tulajdonképpen egy ősi emberi félelmet fogalmaznak meg, amelyik azt mondja, hogy nehéz adaptálódni a változáshoz, az újtól félni szoktunk, és lehetséges, hogy elveszítjük a kontrollt a technológia fölött. Az első kérdésem az, hogy ti optimisták vagy pesszimisták vagytok-e, Robesz?
Én realista vagyok. És ez most látszólag csak poénnak tűnik, de egyébként a 2000-es évek elején volt egy technorealizmus nevű mozgalom, amit David Chang indított el. Ugye Changnek volt a data smog fogalma, amit elég sokan kritizáltak, többek között Zélkarval is László, az én egykori mentorom is, hogy egyáltalán ez is ugye már egy technopesszimista megközelítésnek tekinthető. Tehát, hogy túl sok adat vesz minket körbe, és emiatt ugye a lényeg elveszik. A technorealizmus mozgalomnak volt egy kiáltványa, aminek nagyon röviden az lehetne talán a lényege vagy az eszenciája, hogy a technológia önmagában nem fogja jobbá tenni igazániból a világot. Azt nem mondanánk, hogy a technológia neutrális, mert hogy minden technológia való valamire, meg azt sem lehet mondani, hogy a technológia megmentene minket bármitől is, vagy az intézményeinket. Én próbálok általában inkább technológia realista lenni, de inkább, ha kell választani, akkor én az optimisták táborát erősítem. Persze azzal a kitétellel, hogy azért minden esetben, tehát nem lehet, hogy is mondjam, eltekinteni attól, hogy egy csomó negatív esemény, vagy egy csomó negatív hatás van, illetve hát ha már így mondjuk, hogy mit ment előrébb a világ ugye a technológia által, mondjuk, hogyha így parafrazálni kellene ezt a kérdést, akkor azt se tudjuk elkerülni, hogy technológia deterministák vagyunk-e, hiszen egy ilyen beszélgetés alapvetően arról szól, hogy a technológia hogy ad a társadalomra, miközben a szociológia, vagy a science studies, az meg azt mondja, hogy a technológia és a társadalom interakcióban van egymással, és én inkább ebben hiszek, bár amiről beszélek, az inkább technológiai deterministának szokott tűnni. Tehát röviden és velősen inkább realista szeretek lenni, ha már kell választani, akkor inkább az optimista tábort szoktam erősíteni, és hát imádom ezt a témát.
Tamás.
Tartalmilag nekem nagyon szimpatikus egyébként, amit elmondott Robesz, de nem bírok kibékülni a realizmus szóval, ezért, hogyha a saját pozíciómat kellene definiálni, akkor én inkább azt mondanám, hogy a technológia és az értékek, és a technológia és a társadalomra gyakorolt hatás tekintetében inkább egy technoagnosztikus álláspontot foglalnék el, hogy igazából szerintem nem lehet ilyenfajta viszonyt vagy értékekkel telítést ugye egyértelműen kinyilvánítani, vagy egyértelműen kimondani, hogy most tulajdonképpen jó vagy rossz hatással van-e a társadalomunkra. Nem csak azért, amit említettem, hogy nagyon fontos szerintem, hogy már maga ez a hatás is ugye megkérdőjelezhető, és erről még biztos fogunk majd még a mai napon beszélni, hogy vajon igaza van-e abban a deterministáknak, akik azt vallják, hogy alapvetően az új technológiák valamilyen módon hatással vannak a társadalomra, vagy éppenséggel a konstruktivistáknak van igaza inkább, amely irányzat ugye főleg ugye az általad is említett Science Technology Society körökben elterjedt, akik azt vallják, hogy ez egy ilyen közös konstrukciós folyamat leginkább, sőt, hát vannak olyan radikálisabb álláspontok, amik épp, hogy megfordítanák ezt az egyenletet, miszerint, hogy kulturális értékeink határozzák meg nagyon gyakran, hogy egy technológia milyen irányt vesz igazából, tehát a mérnöki fejlesztések is eleve így egy meghatározott pályán futnak. És igazából az agnoszticizmus ugye ebben az esetben nem azt jelenti, hogy azt állítom, hogy nincsen ilyesfajta értékelterítettség, mert biztos, hogy a technológiák olyan értelemben nem neutrálisak, hogy nagyon sokféle értékkel fel lehet őket telíteni. Nagyon nehéz megjósolni például, hogy milyen érték fog társulni egy technológiához. Sőt, amikor rekonstruáljuk egy technológia történetét, gyakran az is kiderül, hogy majdnem mindig többféle érték társult hozzá. Tehát, hogy egymással versengő csoportok próbálták felruházni különböző értékekkel ezeket a technológiákat. Telefontól kezdve a könyvnyomtatáson át, egészen a tévén keresztül az internetig, nagyon-nagyon éles viták voltak mindig arról, hogy ez jó-e vagy rossz nekünk. És ez a fajta, ennek a vitának a léte szerintem, ami nagyon izgalmas muníció egy kutatónak, hogy meg tudja nézni, hogy ezek az álláspontok hogyan formálódtak, milyen érdekcsoportok, társadalmi csoportok vallottak mondjuk bizonyos értékek mentén fontosnak, vagy éppen jó hatásúnak, vagy rossz hatásúnak egy-egy technológiát. Nem tudom, hogy mennyire írtam körül jól az én álláspontomat, vagy inkább csak a hátterét, hogy én miket tartok érdekesnek, de ez lehet, hogy majd fog még az én álláspontom is változni a beszélgetés során, hogyha meggyőztök.
És Péter, te melyik álláspontom vagy?
Én alkatilag pesszimista vagyok, és ezen a téren is technológia pesszimista, vagy net pesszimista vagyok. Amiről beszéltek, az egy régi vita, és a Paul Hodgkinson írja azt, hogy és ilyen technológia semleges álláspontot képvisel, hogy azt mondja, hogy a kés az egy technológia, és azt egyformán lehet arra használni, hogy megöljünk valakit, vagy megoperáljunk valakit, és rajtunk múlik az, hogy mire használjuk. Én ezzel nem értek egyet, mert azt gondolom, hogy kés nélkül sokkal nehezebb megölni valakit, vagy kés nélkül sokkal nehezebb megoperálni valakit, és megpróbálom akkor leszűkíteni ezt a nagyon általános kérdést egy egészen konkrét dologra. A politikai polarizáció valószínűleg egy visszatérő jelenség, ami történelmileg hol előjött, hol visszahúzódott, és amikor a mai politikai polarizációról beszélnek a kutatók, mondjuk Castells, akkor azt mondják, hogy hát ennek olyan társadalmi okai vannak, gazdasági okai vannak, mint az, hogy növekedtek a vagyoni különbségek, a szegények még szegényebbek lettek, a gazdagok még gazdagabbak lettek. Viszont más kutatások meg azt mondják, hogy a web, pontosabban a web 2, a társas média platformok visszacsatoláson alapuló kommunikációja, az igenis katalizálta ezeket a folyamatokat, sőt hozzájuk járult, még megosztottabbá, még polarizáltabbá tette a társadalmat. Vagyis ez nem technológiai determinizmus, hanem leszűkítjük a hatásokat a technológia társadalomra gyakorolt hatásának a vizsgálatára, megjegyezve azt, hogy vannak mellette más tényezők is. Két kutatás jut eszembe, az egyik az Olcott és munkatársai nevéhez fűződik, egy nagyon érdekes vizsgálat volt. Megnézték, hogy hogyan gondolkoznak azok, akik fönnmaradnak a Facebookon, ők voltak a kontrollcsoport, illetve azok, akik lekapcsolták a Facebookot 4 hétre. És világosan kijött az, hogy azok körében, akik deaktiválták a Facebook fiókjukat, a politikai polarizáció mértéke csökkent. Ez egy kutatás, ami tulajdonképpen kiszűrte a nem technológiai tényezőket a polarizációból. Egy másik kutatás pedig a Twitteren készült, és ott azt csinálták, hogy republikánusokkal egy demokrata híroldalt követtettek, demokratákkal pedig egy republikánus híroldalt. És ott is voltak kontrollcsoportok, röviden az jött ki, hogy azok, akik rákényszerültek arra, hogy a másik álláspontot megismerjék, azok egy idő után sokkal ellenségesebben viseltettek a másik táborhoz, tehát a technológia, az információs technológia ez esetben is a polarizációt elmélyítette. És hát a polarizáció ugye egyértelműen rossz a mai társadalmakra, hiszen valamiféle társadalmi kohézió vagy demokratikus kohézió kerül veszélybe. Tulajdonképpen egyre kevésbé beszélnek a két tábor, néha több tábor tagjai azonos nyelvet. Hogyan látjátok ezt a kérdést?
Jó hosszú kérdés volt. Nekem a fixa ideám az az, hogy a Facebooknak van egy eredeti ígérete, és ezt az ígéretet igazániból nem igazán sikerült. Valamennyire sikerült valóra váltania, de közben ilyen fauszti alkuként egy csomó mindent ránk szabadított, amire nem gondoltuk volna, hogy jön. És akkor próbáljuk meg rekonstruálni ezt a ígéretet ele, vagy a technológia mit ígért nekünk mondjuk egy 20-25 évvel ezelőtt, ugye te is mondtál egy pár példát. Ugye a Facebooknál lesz szerintem mondjuk ilyen nem szisztematikusan végvéve egy pár dolgot, hogy az emberek számára azt ígért, hogy össze tud kapcsolni mindenkit. Először ugye csak nemzeti szinten, vagy mondjuk nem tudom én, oktatási intézmény szinten, ugye hát miért készült a Facebook, hogy a jó csajokat meg lehessen nézni, az arcukat, ugye hát arckép, vagy arckönyv, ugye ismerik talán a filmből a történetet, de hogy most ott tartunk, hogy globálisan közel 3 milliárd aktív havi felhasználója van a Facebooknak, tehát mondjuk a fele, vagy mondjuk az emberiségnek a 40% az a Facebookon megtalálható. Tehát az egyik olyan technológia, ami összekötheti az embereket, ez a kölcsönös összekapcsoltság, úgynevezett interconnectedness, ami ugye a networking miatt, meg a hálózati hatások miatt nagyon fontos. Mondjuk azt ígérte a civileknek, hogy hallani lehet majd a hangjukat, tehát hogy mindenki megszólalhat, nem csak az úgynevezett kapuőrök, azok, akik megmondják, hogy kinek a véleménye férhető hozzá. Vagy például a vállalkozások számára azt ígérte, hogy hozzáférhetnek más fogyasztókhoz, felhasználókhoz. Tehát volt egy csomó pozitív ígéret, és ugyanakkor most megnézzük, hogy a Facebook mi az, amit csinál, akkor azt látjuk, hogy ahogy működik, az pont a visszájára fordítja ezt az egész folyamatot, és megerősíti ezt a bizonyos polarizációt, amit te is említesz. Ha nagyon le kéne egyszerűsíteni a hatásmechanizmust, akkor ugye a Facebook az egy reklámmodell alapú működésmódban van, ami azt jelenti, hogy akkor szerez pénzt, hogyha az emberek megnézik a reklámokat. Ugye az emberek akkor nézik meg a reklámokat, ha ott vannak az oldalon, az emberek akkor vannak ott az oldalon, ha érdekes tartalom van, tudunk számukra valami izgalmasat, érdekeset mutatni, és ezt egy algoritmus felügyeli. Tehát, hogy annyira sok már a tartalom, akár mondjuk, ha van egy felhasználó, akinek van egy átlagos néhány száz ismerős bejelölve, akik tesznek föl tartalmat, osztanak meg egyebek, hogy valahogy szortírozni kell, hogy abból mi az izgi. Tehát elkezdik nézni, méregetni, hogy mi az, ami izgalmas lesz. És az algoritmus ugye, amire reagálnak az emberek, azt rakja ki, azt erősíti fel. Tehát valamit felteker, felerősít, valamit pedig visszahelyez a háttérbe. Ugye mindezt azért csinálja, hogy te ott maradjál igazániból az oldalon, és interakcióba keveredjél vele, tehát minél több időt töltsél el a Facebookon. És ennek az algoritmusnak, vagy ennek a működésmódnak vannak szerintem nem várt hatásai. Tehát amikor elkezd olyan ilyen Alice csodaországban szerűen nyúlüregekbe belerántani embereket, tehát hogy milyen lapos fült hívéstől kezdve egy csomó minden, mert izgalmas, érdekes, és az emberek elkezdenek beleolvasni, belemélyedni ezekbe a dolgokba, de vannak negatív példák is, ugye például a myanmari népírtás kapcsán merült fel, ugye ez volt ENSZ vizsgálat is ezzel kapcsolatban, hogy a Facebook felerősítette a hivatalos szerveknek a gyűlölet beszédét, azt a fajta kommunikációt, amit folytattak, és nem volt igazániból érdemben cenzúra, vagy a gyűlöletbeszédet érdemben nem vette vissza. És ugye itt azt mondom, hogy mindenkinek adunk terepet, mindenkinek adunk hangot, ez igaz. De ugyanakkor az algoritmikus működésnek köszönhetően, ami az üzleti modellnek van alárendelve, elkezdünk szélsőséges dolgokat felerősíteni, és itt van az érdekes hatása áttérben, mert hogy olyan dolgok váltanak igazániból mélyebb reakciót, amik érzelmi szinten tudnak hatni emberekre. És akkor az érzelmi reakcióknál ugye sokkal egyszerűbb a negatív érzelmeket kiváltani. Tehát, hogy maga az algoritmus nem szándékolt következményként hoz elő olyan dolgokat, amiket a Facebook sem akar. És akkor itt a kérdés, ugye ez a Francis Hagennek a tavaly októberi szivároktatása, vagy kiállása, mint ilyen szivároktató, vagy vagy farkast kiáltó, nem tudom mi a jó szó a whistleblower kifejezésre, ő azt mondja, hogy ott tartunk a Facebookkal, mint a dohánygyárakkal és az autógyártókkal tartottunk ezelőtt pár évtizeddel, hogy pontosan tudják, hogy káros, amit csinálnak, vagy káros is lehet, amit csinálnak, de nem tudják egyszerűen saját maguk önmagukat megrendszabályozni olyan szinten, ahogy kellene. Ugye a Facebooknál is több tízezer oldalnyi tanulmány van okos emberektől arra, hogy mi a hatásmechanizmus, hogy működik, de nem képesek mondjuk arról néhány tízmilliárd dollár profitról, egyébként teljesen érthető okokból, nyilván egy kapitalista vállalkozásról van szó, lemondani, és közben feláldozzák a közjót. Ugye amivel az a probléma, hogy amikor a Kapitólium ostroma volt egy évvel ezelőtt, akkor a Facebookos alkalmazottak nézték, hogy hát nem hiszem el, hogy ebbe aktívan közreműködjek. Tehát, hogy a világ legokosabb emberei azon dolgoznak, hogy emberek minél több időt töltsenek el egy oldalon, és eközben nem szándékolt következményként egy csomó mindent feláldoznak. Tehát megvannak az eredeti ígéretek, és ezeket szerintem be is váltja a Facebook, ez benne szerintem a tragédia, de közben egy csomó olyan dolgot előhozott, amit meg nem akartunk ilyen kvázi nem szándékolt következményként, és nem tudjuk a kettőt szétválasztani egymástól.
Érdekes volt ez a példa, amit hoztál a dohánygyárakkal kapcsolatban, mert például ez azt jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy a dohánygyártókkal szemben egyre erőteljesebb szankciókat léptetnek érvénybe egyre több országban, miközben az alkoholgyártók azok vidáman csinálhatnak mindent úgy, ahogy eddig, mert hogy nyilván a policy makerek is érzik, hogy egy olyan mértékű társadalmi igényel szemben, ami jelenleg az alkohol iránt van, nem tudnának olyan fajta radikális lépéseket tenni, mint mondjuk akár a dohánytermékekkel kapcsolatban, és hogy nem merik meghozni azokat a kezdő lépéseket, mondjuk, hogy elkezdeni radikálisan emelni az alkoholárát, egyen címkéket rárakni, mert nem látják, hogy az hogyan lehetne mondjuk a saját népszerűségük árának megfizetése nélkül ugye elindítani. Vagy lehet arra is gondolni, hogy hogy lehetséges az, hogy mondjuk az alkohol az teljes mértékben legális, de mondjuk a fű az drogként van nyilvántartva, ott a hatásai sokkal enyhébbek minden létező medikai adat szerint. Az egészet arra akarom kifuttatni, ugye, hogy ha most itt behozzuk ezt a kulturális konstruktivista nézőpontot, akkor az szerint a nézőpont szerint ugye meg lehet úgy is közelíteni, hogy mik azok a társadalmi mozgások, amelyek nagyon-nagyon nehezen indulnak el valamiért, nagyon-nagyon egységesek, és valamelyek megbonthatóak akár mondjuk egy technológia által. És én úgy gondolom, hogy itt sem annyira avatkozott bele feltétlenül a technológiai életünk, az életünkbe, mint azt gondolnánk. Hogy a Péter első felvetésére válaszoljak valamennyit, ha például politikai polarizációra gondolunk, akkor nem tudom például, hogy mennyire lehet rosszabbnak nevezni a mai helyzetet, mint azt az időszakot, amikor még az internet előtt alapvetően mondjuk valaki előfizetett egy vagy egy másik politikailag elfogult újságra. És akkor még csak a kezébe se tudta fogni, még csak elméletileg sem a másik oldalnak az üzeneteit vagy a tartalmait. Tehát, hogy régi szép időkben, amikor valaki áradta mondjuk a Magyar Nemzetet vagy a Népszabadságot, akkor az eléggé eldöntötte, hogy honnan fog tájékozódni, mik lesznek az alapvető információk. Mondhatnánk, hogy mondjuk a broadcast média, vagy a közmédia valamennyire kiegyensúlyozhatta volna ezt, de hát Magyarországon ismerjük a közmédia történetét, ott is valahogy mindig úgy alakult, hogy az éppen hatalmon levők üzeneteit lehetett a közmédiában is megtalálni. A probléma szerintem az egyébként, amivel mindannyian küzdünk, hogy ma nagyon sok értékes kutatás van arról, hogy vajon hogyan lehetne megnézni, hogy az emberek polarizált gondolkodása hogyan függ össze mondjuk a közösségi média fogyasztásával, de nem sok historikus adatunk van, vagy javítsatok ki, hogyha szerintem ti tudtok ilyenről, hogy mennyire lehetne összehasonlítani például a közösségi média előtti időszak polarizációs mintázatait a mai közösségi média meghatározta politikai diskurzussal. Van egy-két dolog nyilván, amit lehet sejteni, amit nagyjából tudhatunk, például az, hogy az internet demográfiája ma radikálisan más, mint mondjuk volt 20 évvel ezelőtt, tehát ma már azok az emberek is fönn vannak az interneten nagyrészt, akikről mondjuk 10x éve azt gondoltuk, vagy úgy hittük, hogy nincsenek fönn, mert nem ért még el hozzájuk az internet, esetleg olyan demográfiai kereskedelmi csoportba, keresői csoportba voltak, akik nem tudták használni az internetet, és ma szerintem ez az, ami radikálisan más színezetet ad a mai online vitáknak, mint régen, hogy ma az interneten, a nyugati társadalmakban legalábbis minden olyan réteg fenn van, aki mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy még régebben ugye nem volt fent egyáltalán. Ez megváltoztatja az interneten zajló politikai diskurzust is, meg az online kampányokat is. Tehát nem véletlen, hogy az Obama kampány időszakában, hogy az egyik első nagy online politikai kampányként emlegették, még teljesen más volt a diskurzus, mint mondjuk a Trump kampány esetében. Meg még azt tudom egy gondolatként hozzátenni ez, ugye, hogy a technológiai közvetítettségnek hol húzzuk meg a határát, hogy mikor beszélünk technológiai közvetítésről, és mikor nem annyira, és hogy ebben is kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy ti mennyiben látjátok mondjuk kevésbé technológiainak mondjuk a elektronikus média, meg a print média által közvetített információterjesztést, mint mondjuk a social média, közösségi média által terjesztett információk terjedését. Mert azt gondolom, hogy van egy ilyen érdekes metaforikus hurok, amiben belekerültünk, ugye, hogy tech cégeknek hívjuk a Facebookot és a Googlet is például meg a társaikat, de miért nem hívjuk tech cégeknek mondjuk a vasúti kocsi gyártókat, hiszen ők ugyanúgy tech cégek, a nyomtatott újság előállítók ugyanúgy technológia alapúak voltak, meg vannak most is, hiszen a nyomdagép is egy technológia, a tördelés is az. Szóval van egy ilyen érdekes, ilyen metonimikus szerkezet most, hogy valamiért a technológiának nevezzük az információs technológiát, holott az emberiség évszázadok, évezredek óta különböző technológiák mentén él túl, és főleg kommunikál, tehát a kommunikáció technológiák és a kommunikáció az gyakorlatilag elválasztottan egymástól.
A polarizáció kapcsán említed azt, hogy hát régen is volt, meg milyen lehetett mondjuk a párt sajtó korábban. Ha megnézed az amerikai sajtótörténetét, ami a legjobban dokumentált sajtótörténet valószínűleg az összes közül, akkor ott nagyon világosan kirajzolódik az a tendencia, hogy a közvélemény az hol polarizált volt, hol pedig centralizáltabb volt, hogyha szabad ezt a szót használni. Gyakorlatilag ott az történt, hogy amikor volt valami baj, gyarmati háború, függetlenségi háború, külföldi beavatkozás, világválság, akkor mindig polarizálódott a közvélemény, és amikor béke volt és prosperitás, akkor mindig középre tartott, konszenzusorientált lett a közvélemény, és a sajtó ezt követte, mert a sajtó azért mindig leképezi kiskéséssel a közvéleménynek az alakulását, nagyobb mértékben követi, mint sem vezeti a közvéleményt. Tehát ilyen volt a modern technológia előtt is. Az általam említett kutatásokban az az érdekes, hogy ezek azt sugallják, vagy ki is mondják, hogy a közvélekedéssel szemben a társas média nem azért polarizálja a közvéleményt, mert hogy visszhangkamrák lennének, vagy filterbuborékok lennének, hanem éppen azért, mert hogy találkozunk más véleményekkel is, és ez dühöt és frusztrációt generál bennünk. Most jelent meg a napokban a Václav Statkájéknak egy kutatása, ami a kelet-európai média látképeket, közvéleményt szondázta ebből a szempontból, Magyarországot, Lengyelországot, Szerbiát és még egy országot, aminek most nem jut eszembe a neve, és ők is azt találták, hogy ezek a visszhangkamrák, ezek nem nagyon léteznek, vagy hogyha igen, akkor legfeljebb a népesség 30%-a, tehát kisebbsége él ezekben, és éppen egy ilyen, hogy mondják, ez kontraintuitív, hogyha van ilyen szó magyarul, következtetésre jutnak ők is, hogy a más véleményekkel való találkozás az, ami erősíti a polarizációt. Ami szembe megy mindazzal, amit korábban gondoltunk, mondjuk az Egyesült Államokban a Fairness Doctrine a 40-es évektől a 80-as évekig éppen azt írta elő, hogy a rádióknak és a tévéknek egy belső sokszínűséget kell nyújtaniuk, tehát szükség van az ellenvéleményre is ahhoz, hogy valahogy mitigálják, mérsékeljék a véleményeket.
Igen, mert csak egy lábjegyzet, hogy ez most tök érdekes, amit mondasz, ugye, mert a szűrőbuborékkal, meg a filter bubble-a, meg az echo chamber-rel, tehát a visszakamrával szoktuk magyarázni ezeket a polarizációs dolgokat. De hogy nem lehet, hogy ebben azért ez a post-truth, ez a fake news-os világ is benne van, hogy dühötten reagálnak az emberek másoknak a véleményére, mert minden véleményé válik. Tehát, hogy ugye a kapuőröket mindig így hibáztatni szoktuk, hogy akkor a régi média úgy működött, hogy kapuőrök, én is ugye így fogalmaztam az elején. de valójában ott hogy is mondjam, a véleményeknek volt egy súlya, tehát hogy a Facebookon ugye az történik, hogy gyakorlatilag a tudós által megfogalmazott nem tudom én, kutatást, tehát most mondtál egy kutatást, ez beposztolod a Facebookon, ez egy a sok vélemény közül, de nem lesz belőle feltétlenül tény, és nem lesz neki súlya. Na most az válthat ki belőlem dühött reakciót, vagy a felhasználókból, hogy tulajdonképpen véleményeknek a sokasága van, és nincsen neki megfelelő súlya, vagy nem tudjuk, hogy melyiknek megfelelő súlya van, és az igazániból tud polarizációként viselkedni, hogy te azt mondod, hogy ez történik, egy más valaki meg más mond, és én meg elhiszem az egyiknek, vagy a másiknak. Tehát olyan, mintha a valóságban nem lenne igazság, persze most nem menjünk el abba az irányba, szerintem ez a másik filozófia vita, hogy akkor mi az igazság, de hogy nincsenek meg a közös minimális alapok, amiket elhiszünk, és így nagyon nehéz tudományosan érvényes dolgokat tenni, amiket az emberek el is hisznek, és azt szerint működnek. Most itt van például a Netflixnek ez a meteoritos filmje, ami a ne nézz fel, vagy nézz fel, ugye ne nézz fel a film címe, ami arról szól tulajdonképpen egy nézőpontból, hogy milyen nehéz ma tudósnak lenni, mert egyszerűen nem tud elmondani az embereknek, mert véleményként kezelnek egy csomó mindent. És amit mondasz nekem, azt a hipotézist hívja elő, hogy valószínűleg ez is benne van azért ebbe, ami meg a korábbi médiumokban azért nem volt annyira tetten érhető, hogy akkor most elhiszem ezt, vagy lehetett oldalt választani, de nem kellett folyamatosan a naponta, nem tudom én, 3-4-5 percenként megválasztani azt a fajta véleményt, hogy akkor most oltás ellenes vagyok, hogy elhiszem ezt az összeesküvést, vagy sem. És ez szerintem tud polarizálni.
És említed a fake news-okat, az álhíreket, itt is azt mutatják a kutatások, hogy bár régen is voltak hamis hírek, álhírek, meg a definíciója ezeknek ugye mindig egy nehéz ügy. De hogy egyre, hogy azt sugallják a kutatások, azt mondják a kutatások, hogy egyre több országban vannak bizonyíthatóan jelen dezinformációs kampányok. Ez is a technológia hatása, mert a technológia, a digitális technológia teszi lehetővé azt, hogy ezeket az álhíreket iparszerű méretekben és olcsón állítsák elő, ami a korábbi technológiákkal nem volt lehetséges. Ez megint csak azt mondja, hogy azért a technológia az nem semleges a szónak abban az értelmében, hogy bármit elvisel, hanem rossz irányba tolja a közéleti kommunikációt, roncsolja a közéleti kommunikációnak a minőségét.
Még ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy minden egyes ilyen verifikációs folyamatnak, tehát amikor egy hírről el kell döntenünk, hogy igaz-e vagy hamis mondjuk, akkor van egy ilyen kontextuális folyamat, hogy mihez képest gondoljuk annak, és hogy anyagilag biztos vagyok benne, hogy sokkal nehezebb elvállítani ugye egy teljesen fake news tévéműsort, hiszen a stúdió kell sok százmilliós befektetés, de mondjuk emlékeztek ti is biztos arra az időre, amikor 10x évvel ezelőtt, azért a magyar emberek alapvetően úgy álltak hozzá az internetes tartalmakhoz, hogy az egy ilyen gyanús, mert ott az interneten ki tudja, hogy, tehát volt eleve egy olyan reflexünk, hogy ami az interneten van, az potenciális fake news, mert nem volt meg nekünk annak a médiának még a bejáratott hitelessége, ellenben simán mondta azt a nagymamánk mondjuk, hogy bemondta a rádió, tehát hogy ha valami ott elhangzott, egy olyan médium felől jött, akkor az biztos, hogy igaz volt, és el kellett ahhoz jutnunk egy ilyen hitelességi úton, hogy a közvélemény már alapvetően el tudjon hinni olyan dolgokat, amik az internetről jönnek, és akkor itt jött ez az újabb trend rá, hogy hoppá, hiszen az interneten is lehet olyan híreket közölni, amik alapvetően lehet, hogy nem igazak, és hogy a manipulációs technikák, hogy mennyire veszik fel éppen a versenyt, az lehet, hogy nem a legjobb szó, hanem mennyire vannak éppen egy szinten az aktuális technológiai felkészültséggel. Ez nagyon izgalmas dolog, hiszen szeretjük azt mondani például mostanában, hogy deepfake, amikor egy videóban vannak modifikációk, de akkor minek nevezzük például a Stalin korabeli fotomanipulációkat, amikor csak eltűntek emberek, például akkor az a médium volt az elsődleges vizuális forrása az embereknek. Az volt a lehető leghitelesebb, hogy egy fotót látok. Az ugyanolyan deepfake volt akkoriban, mint ma egy videónak a szerkesztése. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy van egyfajta olyan elképzelésünk, hogy ez még realisztikusabb talán, mint ami volt. De ez csak egy retrospektív nézőpont, hiszen akkor az volt a legrealisztikusabb médium valamilyen szempontból, és az lett ugyanilyen deepfake módszerekkel átalakítva. Amit egyébként Robesz, te mondtál erről, hogy hogyan konstruálódnak meg ugye a polaritások, ez nagyon érdekes volt számomra, mert kicsit át is viszi, nem, az egésznek a megértését, az érvelés, meggyőzés pszichológiája, a társas érintkezések pszichológiája felé, hogy milyen szituációkban hiszünk el valamit, például, hogy milyen szituációkban gerjedünk inkább föl, hogy ellent mondjunk. És az jutott eszembe ilyen metaforaként, hogy milyen érdekes az, hogy, és erre vannak tudtom a kutatások is, meg hát meg annyi személyes tapasztalat, hogy autóban mennyire másképp viselkednek az emberek például egymással. Nem látunk sose olyat a közértbe, hogy hát jó, látunk néha, de az másképp, hogy valaki az előtt állóval elkezd minősítetlen hangnemben üvöltözni, vagy büntetőfékezni, de ezt simán megteszi valaki abban a buborékban, amit autónak nevezünk, mert úgy érzi, hogy szociálisan el van valamilyen módon határolva azoktól, akikkel elköveti ezt, tehát magyarul egy ilyen buborékban ül, és ez sok mindenre úgy érzi, hogy feljogosítja. És amikor névtelenül esetleg, vagy ismeretlen emberekkel kell kommunikálnunk, ez egy teljesen normális reflex, ugye, hogy az ismeretlen embereknek a véleményét nem annyira vesszük komolyan, és úgy érezzük, hogy minden tét nélkül odavághatunk valami nagyon, nagyon leegyszerűsítő választ. És hogy igazából tehát ezzel is azt akarom inkább hangsúlyozni, hogy szerintem ez bennünk van, szeretünk így viselkedni, hogyha úgy érezzük, hogy van rá módunk, de mondjuk például egy Facebook nevű oldalon ezt nagyon tömegesen lehet megtenni, hogy olyan viták alakuljanak ki, amikben nagyon sok egymást nem ismerő ember részt vesz, és nem érzik feltétlenül a kényszerét annak, hogy ők most nagyon nagy érvelés technikai aznál megmozgatásával meggyőzzenek valakit, hanem inkább az a cél, hogy lesöpörni a másikat. Ez egy sajnálatos dinamika, de azt gondolom megint, hogy nem feltétlenül a Facebooknak köszönhetjük, hanem annak, hogy van egy olyan tér, ahol azokat a készségeinket és hajlamainkat, meg gyengeségeiket tudjuk kiélni, amit egyébként is megteszünk, hogyha ilyen típusú kapcsolatba kerülünk emberekkel.
Ez pláne azért érdekes, mert ugye azt mondták, hogy az anonimitás teszi az interneten az embereket gyakorlatilag agresszívvá, meg intoleránssá, meg feljogosítja őket, hogy elbújjanak bizonyos dolgok mögé, de a Facebook ugye a saját identitásoddal, jó, mondjuk 99%-ban, mert hiszen annak pont az a lényeg, hogy lehet, nekem is van ismerősöm, aki álnéven regisztrált, de hát akkor nem lesznek ismerőseid, mert nem tudják, hogy te vagy, és nem fognak tudni visszajelölni. Tehát a legtöbb ember a valós identitásával megy ott, és annak ellenére csinálnak olyan dolgokat, hogy egyszerűen hajmeresztő.
A Silverstone ír erről a Media Policy könyvében, és ott azt mondja, hogy ugye mindenféle kommunikációs etikának, mint általában az etikának, valamiféle kölcsönösség az alapja. És ez nem csak az anonimitás miatt szűnik meg a kölcsönösség, hanem azért is, mert a technológia lehetővé teszi azt, hogy messziről szóljunk be a másiknak. Ugye egy kocsmában nem mész oda a másikhoz, és közöld vele azt, amit a Facebookon igen, mert akkor orba vágnak, és ez nem egy jó deal.
De a kocsma szerintem pont nem jó példa, de mondjuk egy kávézóban, vagy egy könyvtárban, vagy egy buszmegállóban, vagy egy közértben, mert a kocsmában oda mész.
Tehát, hogy személyközi kommunikáció esetén, amikor szemtől szembe kommunikálsz valakivel, akkor ezt nem teszed meg, vagy kevésbé vagy hajlamos ezt megtenni. De a technológia ott lép közbe, hogy nagy távolságokról lehet bekiabálni a másiknak, verbálisan könnyű orba vágni a másikat. Technológia nélkül ez sem lenne így.
Hát azt gondolom, hogy igen, attól függ persze, mit tekintünk technológiának, mert mondjuk e-mailben lehet, vagy nem tudom én, mindenfajta módon beolvasni a másiknak, régen is lehetett levelet írni, és persze aztán annak, hogy is mondjam, az interakt, tehát jó földi, jó megírtam a levelet, jó leküldtem, és akkor vártam néhány hetet, hogy megjön rá a válasz, tehát más, kétségtelen másképp működik, de szerintem én egyetértek a Tamás, hogy nem feltétlenül a technológia az, ami ezt csinálja, hanem mi emberek vagyunk ilyenek, és kapunk egy eszközt, amivel ezt kiélhetjük. Tehát én nem hiszem, hogy ez egy technológia által generált dolog lenne feltétlenül.
Amúgy az e-mail kapcsán az eszembe jutott, hogy még régebben csináltam egy kutatást, ami arról szólt, hogy hogyan zaklatják online újságírókat, a mindenféle trollok, és hogy egyértelműen volt egy ilyen fokozatosság, tehát a legtöbb újságíró elbeszélése az volt, hogy nyilván a legtöbb fenyegetést, szidalmazást, stb. A közösségi média platformokon kapom, és hogy sokkal ritkább az, hogy egy e-mailig eljut valaki, és még sokkal ritkább, hogy valaki fölhívna. És hogy ez is, én nem is feltétlenül, hogy a technológia mediatizáltsági módjától függ ez, hogy most akkor közösségi média, elektronikus média, hanem hogy mennyi erőfeszítést kell beletenni egy embernek, ahhoz mennyire kell beletenni a saját személyiségét, ahhoz, hogy eljusson addig a kommunikációs aktusig. Tehát, hogy azért odaírni egy kommentet még mindig egyszerűbb, mint felemenni a telefont, tárcsázni, és venni egy nagy levegőt, és elmondani valakinek konkrétan a fülébe, hogy mit gondol róla. És hogy ez egy ilyen tendencia, hogy nagyon sok újságírónak van például elérhetősége nyilvánosan például mindenféle felületeken, de a legritkább esetben számolnak arról mondjuk, hogy ilyen prenkólók jönnének, hogy akkor most zaklassák őket, ellenben a közösségi média felületeken ugye trollok százai rájuk szabadulnak. Szóval, hogy ez egy érdekes gondolatot ébresztett bennem, igen, hogy hát nem véletlen, hogy ritkábban kapnak ilyen hétméleket az emberek, mint hét kommenteket.
A Böhm Kornél kiadott egy könyvet, egy kitűnő könyvet tavaly, az a cím, hogy Karaktergyilkosságok. És abban egy félmondat erejéig megfogalmaz egy nagyon érdekes tézist. Ő is szereti ezeket a történelmi analógiákat, hogy az, ami ma van, az régen hogyan nézett ki, és hogy valóban változik-e a dolog minőségileg, vagy csak a kommunikáció módja és mennyisége változik. És ő azt mondja, hogy konkrétan karaktergyilkosságok, illetve zaklatások voltak régen is, a digitális kor előtt is. Olyan érdekes történelmi példákat hoz, mint mondjuk a boszorkány égetések, ami a karaktergyilkosság egy igen radikális formája, de szépen elfölgöngyölíti azt, hogy ez hogyan nézett ki régen. Azt mondja, hogy a modern technológia korábban sokkal több módja és eszköze van a karaktergyilkosságnak, meg az zaklatásnak, mint korábban volt. Következésképpen sokkal több embert is utolér a karaktergyilkosság, és nem csak egy kiválasztott keveseket. És azok között, akiket utolér a karaktergyilkosság, egyre nagyobb számban ott vannak a tudományos élet képviselői is, a kutatók, akiket ugyanúgy meg lehet karaktergyilkolni, mint ahogy régen mondjuk a politikusokat, vagy a királyokat tették. És azt mondja, hogy a karaktergyilkosságok könnyűvé válása, technológiai értelemben könnyűvé válása hozzájárult az elitellenességhez, és hozzájárult a nézetek relativizálásához, vagyis ahhoz, amiről te beszéltél előbb, Roberts, hogyha egy kutató a maga tekintélyével állít valamit, egy mondjuk egy tényt, akkor ez is csak véleménynek tűnik. Mit gondoltok erről? Tehát, hogy a technológia megkönnyíti a karaktergyilkosságot, és a karaktergyilkosság alása a tudomány tekintélyét.
Én abszolút egyetértek veled. Egy adalékot tennék hozzá, szerintem, ami tök izgalmas, hogy a technológia az transzparensé teszi az életünket. Tehát, hogy nem csak az állam figyelhet meg minket, mint ahogy történelmileg ugye ez nagyon sokáig egy állami monopólium volt, mert nagyon nehéz volt, meg nagyon nagy erőforrás kellett hozzá, besugó hálózatkémek, megfelelő eszközök, idő, energia, stb. Ma már ugye gyakorlatilag, ahogy megfigyelhet minket az állam, egy kémszoftverrel, mi is megfigyelhetünk körülöttünk bárkit tulajdonképpen, fogunk egy játékmackót, van benne egy kamera, van egy babysitterünk, és akkor az a játékmackó folyamatosan figyel, hogy mi történik a lakásban. De megfigyelhetjük akár politikusokat, vagy megfigyelhetjük magát az államot, vagy állami dolgot is. Tehát, hogy, és emiatt ugye megfigyelhetővé válik mindenki, sőt, tulajdonképpen ha nem figyelik meg, akkor is figyelik, hiszen egy csomó dolog az elektronikusan közvetítetté válik. Tehát emiatt érdekes szerintem ez a karaktergyilkosság kérdés, amit itt felhoztál, hogy tulajdonképpen folyamatosan elektronikus nyomokat hagyunk magunk után, és ezek az elektronikus nyomok, ezek bármikor megbosszulhatnak minket. Tehát nem tudom, én most beszélgettünk például arról a feleségemmel, hogy a lányom 6. osztályos, és ugye most karanténban van az osztály, és felvételi van a 6. gimnáziumokban, és ugye elmenjen-e az egyik osztálytársa 6. gimnázium felvételizni, vagy nem. Mert ez az információ, ez bármikor később előtúrható lesz valahonnan, hogy ennek a lánynak egyébként ekkor karanténba kellett volna lennie, de hogy ő megírta a felvételijét, és akkor ez mondjuk 15 vagy 20 év múlva is lehet egy pont egy politikusi karrierben, vagy bárhol máshol. és előtúrható, és viszonylag egyszerűen megtalálható, míg korábban valószínűleg ezt a dolgot, ezt csak olyan emberekkel tették meg, akik megérték ezt a fajta utánnyomozást, mondjuk nem tudom, egy amerikai elnök, vagy akkor szívott-e marihuánás cigarettát, és letüdőzte, vagy nem, vagy milyen fajta szexuális együttlétjei voltak egyebek, mert amúgy az embereket feltétlenül ez nem érdekli. Tehát egyetértek veled, hogy ez sokkal egyszerűbbé válik, meg elterjedtebbé válik ez a dolog, és ebben szerintem a technológiának ez a fajta, hogy nyomot hagyunk mindenhol magunk után, ez abszolút benne van. Arra kell felkészülni egy ilyen Keleti Artúr nevű barátom, aki biztonságtechnológiával, meg biztonsággal foglalkozik, hogy titok nélküli világ felé megyünk. Tehát nem tudsz eltitkolni dolgokat majd igazándiból senki elől.
Ugyanakkor éppen a Tamásnak volt egy nagyon érdekes írása egy-két évvel arról, hogy az internetnek nem az a legnagyobb baja, hogy mindenre emlékszik, hanem az, hogy túl sokat felejt. Hogy is volt ez?
Igen, hogy szeretjük ezt mondogatni, hogy az internet az nem felejt, mindig amikor valamilyen rizikósnak ítélt tartalmat gondolkodunk, hogy posztoljuk-e, vagy nem posztoljuk, és akkor attól félünk, hogy felkerül egyszer az internetre, és sosem lehet levenni többi onnan. De amikor én komolyabban elkezdtem foglalkozni a magyar internet kezdeteinek kutatásával, akkor ironikus módon az egyik legnagyobb kutatási probléma, akadály éppen az lett, mint a nyilvánvalóan vált számomra, hogy mennyi minden nincs már meg. Tehát, hogy próbáltunk elkezdeni nézelődni, a legegyszerűbbre kell gondolni nyilván a legelején, hogy egyszerűen bizonyos régi oldalak, régi tartalmai, amelyek már nincsenek meg. Az meg már teljesen természetes, hogyha esetleg egy tartalom megvan, akkor már nem abban a keretben van, mint amilyenben volt annó. Tehát az egész kontextusa más, a grafika más, hiszen hogyha egy oldal még ma is létezik, akkor a folyamatos frissítésekkel ugye eltűnik már a régi arculat, grafika, és így tovább. Ott vannak még a formátumok problémái, amiről nyilván még nagyon sokat lehetne beszélgetni, hogy most már egy, gondolom legtöbben olyan gépünk van, amiben nem, hogy floppit nem lehet beletenni, de CD-t se semmit, sőt, hogyha valaki még szerencsésebb, és mondjuk megfelhasználó, akkor végképp semmit nem tud beledugni, tehát gyakorlatilag egy doboz, ami a Wi-Fi-n keresztül, vagy máson keresztül kapcsolódni a világhoz. Tehát azzal a szomorú ténnyel kell szembenéznünk, hogy bizonyos szempontból igen, vannak olyan helyzetek, amikor egy nyomtatott papírra került információ stabilabban és megbízhatóbban elérhető, mint például egy öröknek hitt digitális információ. Tehát ez sajnos ez egy realitás, és nyilván ezzel próbálják valamilyen módon felvenni a versenyt azok, akik a web archiválásra, digitális archiválással foglalkoznak, hogy hogyan lehetne vajon megőrizni mindazokat a tartalmakat, formátumokat, amiket jelenleg használunk, amely feladatot egyre nehezebbé tesz. Az ugye, hogy exponenciálisan növekszik ezeknek a mennyisége, és amit nem mentettünk el annó, azt most már gyakorlatilag lehetetlen előásni.
Miközben ugye a Gutenberg Bibliában még mindig megvan 41 néhány példány, és olvasható lenne. Meg hát a napirendek is elvesznek, ugye az interneten, a honlapokon egyre lejjebb csúsznak a fontos sztorik, és lehet képtelenség 20 évvel később rekonstruálni, hogy mi volt az nap a legfontosabb. Eddig a negatívumokról beszélgettünk, ennyiben sikerült a saját agendámat rátok kényszerítenem. Zárásként én azt a kérdést tenném föl nektek, hogy mi az, ami szerintetek jobb lett ennek a modern digitális kompjútertechnológiának köszönhetően?
Hát szerintem minden. Tehát nem tudsz szerintem a negatív meg a pozitív dolgokat szétválasztani egymást, és akkor hozok egy példát, hogy ne legyen ennyire elvont. Tehát itt van ez a nyomorult koronavírus járvány, amiben benne vagyunk, és azt gondoltuk, hogy ekkora már most 2022-re már rég túl leszünk róla, és adás előtt arról beszélgettünk, hogy az ELTE-n online oktatás lesz 3 hétig. Ez kicsit ilyen deja vu élményem van egy évvel ezelőttről, amikor nem volt mindenki beoltva, és nagyjából ugyanebbe a cipőbe jártunk. És most képzeljük el, hogy ez a koronavírus járvány mondjuk nem tudom, a 2000-es évek elején csap be, amikor Magyarországon 17%-os az internetpenetráció, és gyakorlatilag a nagyon fellelkesült cégek, a szociológus maffia, ami a Magyar Telekomban működik, és még néhány oktató, aki gyakorlatilag internetet használ, meg néhány vájtfülű, és akkor jön egy ilyen koronavírus járvány, és be kéne zárkózni. Akkor mi lesz? Tehát, hogy megáll az élet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, tehát, hogy tehát, ha reálisan nézzük, akkor azért nagyon sok mindent köszönhetünk ennek a technológiának, még hogyha a távoktatás olyan is, amilyen, meg egy csomó minden olyan, amilyen, de gyakorlatilag az életünknek egy bizonyos része sokkal jobban megőrizhetővé vált ebben az elmúlt két évben, ami korábban nem lehetett volna. És most én azon gondolkodtam múltkor, hogy hallgattam egy ilyen beszélgetést, hogy külföldre ment valakinek Mexikóba, hanem a családja, majd a gyereke, és az unokája is ott van. Ugye korábban 56-ban is elmentek emberek, meg a 80-as években is elmentek emberek, de tényleg teljesen kiszakadtak mindenből, vagy majdnem teljesen. Ma meg ugye ez menedzselhetővé válik, hogy egymás mindennapjainak a részévé váljunk, vagy megmaradjunk. Tehát, hogy szerintem igenis a technológiának a lehetőségei azok rendelkezésre állnak, és menedzselhetővé tesznek egy csomó mindent.
Erről nekem kapásban az jutott eszembe, hogy mennyire rettenetesen kimerítő tud lenni egy Teams, Zoom, Meet, háromszögben eltöltött nap, amikor még akár benne van a baráti beszélgetés is, de már annyira sok a képernyő előtt eltöltött idő, hogy már nem azt a feltöltést érzem én személyesen már, mint persze valahogy, hogy valaki igen, hanem inkább ezt a kimerültséget. De közben gondolkodtam azon, hogy mit mondhatnék én akkor, hogy mi az, ami jobbá tette az életünket. Én azon gondolkodtam, hogy az a fajta adatosítási lehetőség vagy perspektíva, amit megnyitott számunkra a digitális média, az nagyon sokszor ad egy lehetőséget arra, hogy így jobban tudjunk reflektálni saját magunkra. Olyan értelemben, hogy ha például pontosan akartam tudni azt, hogy milyen zenét fogyasztottam, vagy mit csináltam éppen, akkor azt nekem naplóznom kellett volna mondjuk 20x évvel ezelőtt, és nagyon pontatlan lettem volna ebben a naplózásban. Most pedig vannak olyan applikációk, amikre, hogyha rátekintek, akkor meg tudok azon lepődni, hogy na hát én ezt csináltam, és ez ad egyfajta reflexív lehetőséget szerintem kutatóként is, hogy rá tudok nézni ilyen dolgokra. De hogyha elkezdek én nekem gondolkodni, hogy mit szoktunk még mondani, hogy sok időt spórol nekünk nagyon sok alkalmazás, például műveletek elvégzésében. De nem tudom, hogy melyikőtök lenne az, aki azt mondaná, hogy most sokkal több ideje van, mint x évvel ezelőtt. Tehát egész is kulturálisan megint csak újra keretezi, mert oké, megspórolunk egy rakás időt, de aztán teremtünk vele sok elfoglaltságot, mert hogy más feladatokat meg már ugyancsak nekünk kell elvégezni. Tehát jó, tehát nagyon-nagyon kellene keresnem, hogy tudjak-e mondani olyan vonatkozást, amire ki tudnám jelenteni, hogy nagyon-nagyon nagy probléma volt valaha, és most azt megoldotta egyértelműen a technológia, mert hogyha egy megoldás születik, az nagyon sokszor ugye nem csak a technológiának köszönhető, hanem mi attitűd változásunknak is, hogy például igényeltem nagyon, hogy legyenek fix lemezeim például, én személy szerint, tehát most így nem a kutatói énem beszél, hanem az érzelmes saját személyes énem, de most már nem igényelem, hogy legyenek saját lemezeim, tehát igazából nem csak az történt, hogy most könnyebben hordozom a lemezeimet, mert megoldotta a technológia, hanem az én attitűdöm megváltozott valamilyen módon. És hogy ennek milyen eredményei vannak, vagy milyen előnyöket hoz, azt nem tudom, hanem egyszerűen csak együtt megváltoztunk ugye ebben a technológiai környezetben. Én magam is, meg a technológia is.
Egy példa biztos van egyébként, emlékszem a 2000-es évek elején, amikor doktorit kellett írni, hogy könyveknek a beszerzése, szövegeknek a megszerzése mekkora probléma volt, és hogy akinek a CEU könyvtárában volt belépője, az mekkora Isten király császár volt ezekben a körökben. Ma már mindenhez hozzá lehet férni, vagy majdnem mindenhez, hát persze nyilván a publikálásnak egy része zárt, de ott legalább fölmegy az ember az akadémia.edu-ra, és ráír a kivételezett helyzetben lévő nyugati kutatóra, hogy én, mint nyomorult kelet-európai, szeretném ezt a cikket, és nem 60 dollárért légy cikküld már el, és akkor elküldik. Tehát, hogy azért szerintem vannak, ha ilyen belenagyítunk egyes részekbe, akkor az információ bőség korában élünk ennek köszönhetően, ami van az információ ínség helyett, tehát egy nagyon sok mindenhez tényleg hozzáférünk.
És természetesen a kazak illegális Shadow Library-ket egyikünk sem használja, és nem is ismeri. Tehát.
Így van, majd a végén mondjuk a címet.
Pintér Robert, Stufalvi Tamás, köszönöm szépen.